mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek, vegy tovább a Millás reggelit, a Rádió Café 98.0-án, január 16-án csütörtökön reggel 9 óra 9 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek, 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Mozog a jó nép rendesen. Most jöttem az a Kínából, csak kínai autót választanék, prémium EV vagy EV kategóriában, mert vizuálisan nézve a BMW, Merci, Audi rendkívül unalmas outfit. Az a 22. század, amit ott tapasztaltam, írja a hallgató, onnan nézve szerintem 15 év múlva el fog tűnni az európai autógyártás.
Hát ha nem történik valami, akkor nagyon könnyen arra a sorsra juthat, mert most éppen nincsen jó bőrben. Aztán okoskodások. Igen, köszönjük. Hát jöttek még kérdések sajnos Gáborhoz, de ugye őt el kellett engednünk, tehát a műsoridő az korlátos. Természetesen a vízügy is megmozgatott mindenkit. Sok üzenet jött ez ügyben. Igen, sok embernek tudna munkát adni az, hogyha ne hozzáfognánk ehhez a vízreformhoz. Bizony. Ugye rengeteg minden megvalósítandó beruházás kéne hozzá, úgyhogy ilyen szempontból is a vízgazdálkodás helyretétele mellett is egy nagy segítség lenne. Németországban lakik a hallgató, minden 10 kilométerben vannak duzzasztott víztárolók, turisztikai célra is használható az ilyen táj. Bent az erdőkben szép kis tavak vannak, aminek a nagy része mesterséges például. Úgyhogy jobbnál jobb ötletek jöttek a hallgatóktól is.
Igen, na most akkor gyors témaváltás következik.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Na, no. Megnézzük, vasárnapig van határideje vagy lehetősége, nem tudom, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának, hogy betiltásra kerüljön a TikTok, hogy ez megvalósul-e, vagy esetleg valahogy még közbeszólnak be a jogi procedúrába. Igen. Ha megvalósul, hogyan lehet tiltani?
Igen. Erről faggatjuk Gróf Józsefet, az IT Business Online szerkesztőjét, aki már lassan állandó vendég ebben a rovatban, a többi szakértőhöz felzárkózva rendszeresen dolgozunk együtt. Szervusz!
Szia, jó reggelt! Vagy jó napot!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves
hallgatókat! Innen a tegeződés, igen.
Igen.
Na, szóval mi a baj az amerikaiaknak a TikTokkal? Kezdjük ezzel. Egy ilyen ártalmatlan valaminek tűnik, táncikálnak benne, meg hülyeségeket csinálnak, meg 30 másodpercben, mert megszakértik a világ dolgait, de miért fáj ez az Egyesült Államoknak?
Hát igazándiból ugye nem az Egyesült Államoknak fáj, hiszen 170 millió felhasználó élvezi a platformot, és használja, és gazdagodik meg belőle napról napra. Itt a Kína és az USA közötti...
Mármint ez csak a kínai, vagy az amerikai felhasználók, ugye? A 170 millió.
Így van.
Két milliárd fölött van, azt hiszem.
A TikToknak 2024-ben 1,7 milliárd felhasználója volt. Idén igen, úgy néz ki, hogyha ezek a számok folytatódnak, akkor a 2-1-2-2-re tudnak felmenni. Tehát igazándiból egy politikai játszma folyik a háttérben, és ez ráadásul nem is most kezdődött, ennek az az érdekessége, az a csavarja ennek a sztorinak, hogy ez még 2020-ban indult, még akkor Trump volt hatalmon, és ő volt az, aki azt mondta, hogy betiltatja ezt a platformot, mégpedig alapvetően adatvédelmi, adatbiztonsági aggályokra hivatkozva, pedig nem is egyszerűen azt mondta, vagy azt állította, hogy az Egyesült Államokban gyűjtött adatokat a ByteDance, ugye a TikToknak az anyavállalata, felhasználja és megosztja kínai kormánnyal, illetve hát ugye attól is tartott az amerikai kormány, hogy az algoritmusok, a TikToknak az algoritmusai manipulálják a felhasználókat, a tartalmakat, különösen ugye a politikai érzékeny helyzetekben.
Hát ugye láttuk, hogy Romániában az elnök választásban pont ezt a úgymond social media csatornát működtetve segítettek győzelemhez jelöltet, abszolút, és most áll a purpanni. Ezt akarja megelőzni az Egyesült Államok? Mert bevallom őszintén az, hogy adatokat küld, hát most nem tudom, mint táncikáló TikTokerek adataival mit kezd a kínai kormány?
Nem a táncikáló adatok TikTokerével, hanem a személyes adatokkal, tehát azokkal az információkkal, amiket mi megosztunk velük, ugye ez nem véletlenül van szabályozva gyakorlatilag majdnem minden földrészen, Európában is többek között az adatvédelem az egy nagyon fontos.
Tehát nem tartalmi aggályok vannak, mert az egész internetet lehetne szabályozni, ugye elég sok mocsok, meg mindenféle
disztusával,
hanem az ahogyan működik.
Így van, és egyébként nagyon érdekes a sztori, mert ugye 2020-ban, ez már a kormányzása, a Trump kormányzásának a végén történt szinte ez a bejelentés, ez az igény, és gyakorlatilag már elindult akkor egy ilyen felvásárlási szándék, például az amerikai Microsoft és az Oracle részéről, hogy ők megveszik ugye az amerikai adatrészét gyakorlatilag a TikToknak. Aztán jött egy váltás 2021-től, Biden lépett hatalomra, kormányra, és ő azt mondta, hogy hát maradjon minden a régiben, persze vizsgálgatjuk az adatvédelmi részeket. Majd ugye most ugye szintén Trump jön vissza, ugye vasárnap lesz, hétfőn lesz a beiktatási határa, illetve a startja, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most rajta múlik az, hogy milyen módszerekkel tartja meg a TikTokot, ha megtartja, és ezt érdemes vizsgálni egyébként, hogy szükség van-e neki a TikTokra, vagy sem, milyen politikai eszközökkel tudja ezt megvalósítani, esetleg érdekében áll-e megvalósítani ezt az egészet.
Maga a tiltási folyamat az hogy néz neki, vagy hogy lehet? Ugye az valószínűleg a legegyszerűbb mondja, hogy új letöltéseket, tehát az App Store-ból, meg a Google Play áruházból nem lehet kezdeményezni, de hát ott van egy csomó embernek a telefonján ez az alkalmazás, azokkal mi lesz?
Abszolút, igen, tehát ugye erről nem nagyon szokott a fáma szólni, hogy mi történik, hogyha tegyük fel azt mondják, hogy jóvá hagyjuk a tiltást. Akkor latilag annyit jelent, hogy új alkalmazásokat Google-ból, Google Store, illetve Apple Store-ban nem lehet letölteni, de ettől függetlenül az alkalmazás az továbbra is élő marad az összes felhasználó számára, tehát gyakorlatilag éldegélhet még egy jó darabig. Ugye itt ami problémát okozhat, az, hogy frissítések nem fognak készülni ezekre az alkalmazásokra, instabillá válasz ez az alkalmazás, mondjuk a kibertámadásokkal szemben érzékeny lehet a jövőben, illetve hát ugye meg lehet majd ezeket kerülni, ezeket a frissítéseket, ilyen jailbreaking és egyéb módszerekkel a különböző platformokon, de hát ez gyakorlatilag időveszélyt fog hullani.
Aha, hát de akkor, akkor most egy probléma helyett csináltunk másikat.
Hát, igen, végülis.
Tehát de, hogy nem lehet azt megoldani, hogy akkor azt mondjuk, hogy azt lelőjük azt a szolgáltatást? Nem, mert hogy kínai szervereken van a TikTok, és hülye lenne így maga van leállítani amerikai kérésre ezt az egészet. Figyelj, mit szólnak a felhasználók? Hát azért 170 millió embert érintő lépésről van szó. Nyilván van egy részük, akinek teljesen mindegy, hogy van-e TikTok vagy nem, de hát ahogy mondtad, ebből elég sokan élnek.
Így van, folyamatosan sztrájkoltak, gyakorlatilag 2024-ben több alkalommal is felléptek a betiltás ellen. Ugye aki itt ebből nyerséget húzhat egyébként, az pedig ugye hát nem más, mint a YouTube Shorts, meg az Instagram Reels, ugye, meg a Snapchat, a Spotlight. Hát ezek az amerikai vállalatok, ugye YouTube, Google, Instagram, Meta, ők ebből nagyot kaszálhatnak, hiszen ha azt a piacot elveszti a TikTok, akkor ezek az emberek ide fognak átjönni. Úgyhogy nekik ez egy nagyon fontos platform. Tehát visszatérve a kérdésedünk, valóban nagyon-nagyon sokat sztrájkoltak, illetve hát ugye különböző megmozdulásokat intéztek a Fehérház előtt, de nem véletlen az, hogy várják Trumptól, hogy ezt az egészet most engedje folytatni ezt az egész működést.
Van erre esély? Mert aztán közben meg felmerült az, hogy Elon Musk venni meg a TikTok amerikai részlegét, mert hogy ugye az amerikaiaknak az a követelés, hogy a ByteDance, ugye a TikToknak a kínai gazdája, működtet tovább a TikTok, csak amerikai tulajdonosi kontroll alatt.
Igen, hát Elon Musknak a története az egy picit érdekes, igazániból egy kínai tisztviselők által megosztott információ került el egy ügynökséghez, és ők jelezték azt, hogy esetleg egyik forgatókönyv szerint, ugye a kínai kormánynak különböző forgatókönyveket kellett építeni a TikTokkal kapcsolatban, az egyik forgatókönyv szerint Elon Musk megvásárolhatná adott esetben ezt a platformot, de a valóság az inkább az, hogy ez nem nagyon fog megtörténni, és nem azért, mert anyagilag ezt nem tehetné meg, hiszen Musknak a vagyona az kb. 230-250 milliárd USA dollár közötti, a TikTok meg nagyjából 100-150 milliárd USA dollárt ér, tehát gyakorlatilag megvásárolható lenne. Igaz, hogy mondjuk a Musknak a nagy részt, a vagyona az le van kötve ugye a SpaceX és a Tesla részvényeiben, de egyébként fel tudna szabadítani ebből némely tőkét. Tehát meg tudná vásárolni, de valószínűleg nem fog ez nem, hiszem, hogy egyébként az érdekében állna. Gyakorlatilag a ByteDance is szerintem ellenáll ennek a lépésnek, és hatalmas pénzügyi kockázatot is vállal egyébként Musk ezzel.
Figyelj, de akkor mit fognak csinálni? Hát ma 16-a van, 19-én van a határidő. Mit kommunikál maga a TikTok? Tájékoztatja a felhasználókat? Tehát mi lehet 19-én? Mert fájóan keveset tudunk most ennek az alkalmazásnak a további sorsáról, tehát a szavaidból úgy veszem ki, hogy sötétbe tapogatózik az egész világ, holott 3 nap múlva egy mérföldkő jön.
Igen, igen, természetesen, tehát a Biden folyamatosan gyakorlatilag 2020 óta pereli az amerikai kormányt annak érdekében, hogy ez a lépés ne születhessen meg, és ők tájékoztatják a különböző sajtómédiumokon keresztül a nagyvilágot arról, hogy mi történik. Valójában ami ennek számomra az a legfurcsább, vagy az volt a legérdekesebb ebben a történetben, hogy ugye 2020-ban még, amikor a Trump évvége felé haladunk az időben, akkor ugyanez a lépés megtörtént, ő 45 napot szabott meg, illetve az amerikai kormány, hogy megszűnjön a TikTok, és nem történt meg a Bidennak a szerepcseréjével. Tehát el lett törölve ez az egész, tehát ugyanaz a forgatókönyv van most is gyakorlatilag, vagy hasonló a forgatókönyv, hogy határidő, és ismét kormányfőváltás, illetve hát ugye vezérváltás lesz, és valószínűleg ugyanúgy nem fog történni semmi. Tehát halad tovább az élet úgy, ahogy eddig, és a TikTok működni fog Amerikában. Legalábbis az én szubjektív véleményem.
Uh-huh. Nem tudom, tehát hogy... Nekem nem áll össze ez az egész történet még egyé, de lehet, hogy csak én vagyok alulinformált ebben az egészben. Most akkor tulajdonképpen a kínaiak nem tudnak olyan dolgot csinálni, hogy maradjon minden a régiben, és az amerikaiak elálljanak ettől a dologtól? Tehát mondjuk nem
vagy
tudnak elfogadni egy ilyen GDP-et?
Hogy az égvilágon mindenből adatot akarnak nyerni, tehát a hálózati eszközöktől kezdve a mindent, tehát ez egy valós esély, hogy mindenhonnan adatot szednek.
Hát. Az, hogy valós veszélye vagy sem, hát egészen érdemes visszagondolnunk arra, hogy ugye 2018-ban született meg az a döntés, hogy a Huawei-t korlátozzák, ugye,
igen.
Amerikában. Tehát a kínai hardvereket, illetve az ETL-t is emlékeim szerint. Úgyhogy az én meglátásom az, hogy ez egy nagyon erős politikai játszma, és kiberbiztonságra hivatkozva és adatvédelemre hivatkozva próbálják kiszorítani a kínai jelenlétet az amerikai térférről.
De nem érted, hogy miért pont a TikTok? Mert hogy azért kínai jelenlét van máshol is, hát nyilván van AliExpress Amerikában, nyilván van Temu Amerikában, az ugyanúgy gyűjti a fogyasztói adatokat.
Mert ennek óriási nagy pénzügyi vonzata van ennek a platformnak, tehát ez a 170 millió amerikai felhasználó, az gyakorlatilag a TikTok bevételének a 40%-át generálja. Tehát ez egy brutális mennyiségű pénz.
Uh-huh.
Úgyhogy, hát ugye, és most visszatérve még a korábbi gondolatokra, ugye, amit ti is említettetek, hogy választási időszak volt, és hogy lehet manipulálni ugye a tömeget, milyen eszközökkel, és a deepfake, amiről még valamikor korábban is beszéltünk, tehát ezek mind megjelennek a platformon, úgyhogy valóban lehetnek jogosak ezek az igények, de mivel ez a közvéleményt mozgatja, hiszen ez egy közösségi platform, ezért ez sokkal jobban szem előtt van, mint bármelyik más egyéb ügyintézés mondjuk a háttérben a kínai eszközökkel szemben.
Uh-huh. Azt írja egy hallgató, hogy az amerikai internet szolgáltatók simán letilthatnák a TikTokot például IP cím DNS alapon, hogy nem működjön az alkalmazásban, mint régen webben Magyarországon például a fogadási oldalakat is így tették elérhetetlenné, hogy határon átnyúló, meg itt szerveződő fogadások nem működjenek.
Tehát, hogy nem a TikTokra kellene hanem kiadni az amerikai internet szolgáltatóknak, hogy büntit kap, aki TikTokot szolgáltat.
És van, akkor van alap, vagy az ott működik, vagy nálunk működött, de ott azért annyira nem, mennyire valós alternatíva ez vajon?
Én nem megvallom őszintén, nem ismerem az amerikai internet szolgáltatókat, azt viszont nem igazán tudom így összeegyeztetni ebből a szempontból, hogy ha mondjuk tegyük fel én egy VPN-ről jelentkezem be, és onnan osztok meg információt, az mennyivel zavarhatná, ugye a földrajzi helyszínt. Úgyhogy biztos, gondolom, hogy meg lehetne ezt ilyen szinten, kormány szinten egészen a telekommunikációs szolgáltatóig ezt szűkíteni, ezt a kört, de ez már ahhoz szerintem túl nagy falat, hogy bevonják ezeket a partnereket is.
Igen. Na jó, hát meglátjuk. Mikor történhet ebben bármi, hogy a vasárnap a határidő lehet-e, addig történhet akármi, hogy...
Vagy elmegy vasárnap, és hétfőn ugyanúgy lesz TikTok az Egyesült Államokban, mint most.
Szerintem, igen, ahogy mondjátok, szerintem hétfőn ugyanúgy lesz TikTok az Egyesült Államokban. Én azt gondolom, én azt várom egyébként, hogy Trump megjelenésével, aki az utóbbi időszakban azért érdekes módon abszolút pozitív nyilatkozatot adott a TikTokról, illetve megjelent ő is a TikTokon, ugye még idén több alkalommal is, hogy ő ezt támogatni fogja, és háttérben diplomáciai úton fognak majd valamit kitalálni Pekinggel szemben. Ugye ez most még azért is érdekes, egy kicsit így visszatérve még az előző bejátszás, amit hallottam tőletek itt az EV-ket, az elektromos autókat, mert azért ugye az elektromos járműveknek a versenye is azért nagyon-nagyon erős Kína és USA között. Ugye? Tehát, hogy ezek mind olyan gazdasági, politikai szálak, amiket ügyesen kell mozgatni a Trumpnak, úgyhogy szerintem ebből nem lesz tiltás.
Oké, meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük. Szépen. Szegény Trump 20-án meg kell állítani az orosz-ukrán háborút, rendezni kell a TikTok kérdést.
Kidobálni a mexikóiakat, megvenni Grönlandot.
Húzós napja lesz 20-án Donald Trumpnak, úgy érzem.
Jó van. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Neked egy enyhébb, egyszerűbb munkanapot kívánunk. Szia.
Viszont kívánom nektek is, sziasztok!
Gróf Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével beszélgettünk a megszűnő TikTokról, amennyiben megszűnik vasárnappal.
És a The Offspring-nek a szerzeménye következik, lezárva a témát, The Kids Aren't Alright.
IT Kalauz, a Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megnézzük, mi újság a börzéken, Buroszilárd.
Nem azt nézzük meg.
Hát, mit nézzük?
Először megnézzük, hogy áll Marozsán Fábián teniszmeccse, de aki szakérteni fog, Buroszilárd szakkommentátor.
Már teniszben is?
Mindenben.
Itt szervusz, jó
reggelt! Minden sport tevő, sziasztok, jó reggelt! Természetesen hajnali órákban Ausztrál Open van, ötödik játszmában vezet 3-0-ra Marozsán Fábián.
Ez az, Fábi megcsináló! Megcsináljuk, mert ugye a sportsikerek mindig közösek.
Azt sem tudtam, hogy zajlanak ezek az események. Na, meg milyen jó, hogy hívtunk.
Képzeld el, hogy a Gede nem néz Pankrációt se, tehát teljesen le vagyok.
Na, mondjuk azt én sem.
Egyedül vagyok.
Ugye ebben egyedül maradtál.
Szerintem az fogósabb, hogy azt mondja, képzeld el, és akkor valaki néz Pankrációt.
Igen. Kezdem ezt érezni, hogy inkább
egy kollega nálunk, aki nagyon lelkes rajongó.
Döbbenet.
Maga is űzi ezt a szép sportot?
Nem, csak olyan lelkesedéssel tud róla mesélni, mintha bármi igazi lenne.
Igen. Én ezért szeretem, hogy mi mindent találnak ki. És mondom, az volt a kedvencem, amikor így felraktak egy ilyen 5 méter magas állványra 30 neoncsövet, így egymás alá oda csavaroztak, és arra rávetette magát föntről valaki.
De képzelni.
Hát miért? Hogy lássák, hogy milyen kemény csávú. Na mindegy, menjünk tovább. És most akkor kapcsoljuk Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőt, akitől azt tudakoljuk, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde ma reggel. Tegnap jó volt a hangulat ugyanis.
Igen, hát ha a nyitásról kéne csupán beszélni, akkor most mondhatnám.
Addig jó volt minden.
De azóta már eltelt egy kis idő, és eltűnt a reggeli jó kedv. Igazából csak az OTP az, ami ilyen két kézzel kapaszkodva a vészékre ugrott, mert ott látunk egy közel 0,5%-os csökkenést, mondjuk amennyit ment az elmúlt napokban, ez azért talán még belefér. 23.290 forint most az utolsó jegyzés az OTP-ben. A többi papír azért alapvetően folytatja az emelkedést, tehát egyáltalán nem beszéltünk rossz hangulatról, mondom itt a reggeli kiugrás, ami valószínűleg azért a nagyon jó amerikai tegnapi napnak volt köszönhető, az fordult egy picit visszára. Egyébként a Bux Index most egy 0,1%-os pluszban van, ez 84.040 pontot jelent, és ahogy említettem, az OTP-n kívül azért a többiek jól teljesítenek, a Richter 0,6%-os emelkedésben 10.810 forinton, a MOL 0,3%-kal van feljebb 2.868 forinton, és a Magyar Telekom is 0,6%-os emelkedésben 1.336 forinttal vagy nál tart most.
Igen, és a közepes papírok közül nekem feltűnt, hogy a 4IG forgalomban mindenképpen és teljesítményben is az egyik vezető bluechipünk a Magyar Telekom fölé kerekedett így a nyitásban, és elég derék pluszokat látok ott benne.
Így van, abszolút a 4IG is szépen menetel, 3,2%-os emelkedés van a mai napra vonatkozóan, ez 1090 forintot jelent most, de egyébként több jól teljesítő közepes papírunk is van, hiszen a Masterpass is 2% fölötti pluszban,
Panergy,
másfél, igen.
Cikkpannoniát látom még jó hangulatban.
Igen, egyébként pont érdekes, mert ma reggel itt a kollégák hallottam, hogy arról beszélnek, hogy a bluechipek most már annyit mentek, hogy mi mást lehetne még a magyar piacról venni, és valószínűleg a többi befektető is hasonlóan gondolkodik, hogy most annyit száguldott ez a négy nagy papír, hogy nézzük meg, mi van még itt a piacon.
Igen, ez a kimerülés jele szokott lenni.
Morzsázgatás.
Igen, a morzsaparti.
Igen. Figyelj, devizapiac, az ugye személyes kedvenced, meg általában vagy korábban sokat beszélgettünk veled a devizapiacról. Ugye jön Donald Trump hivatalba lépése, mit várnak a befektetők? Látszik-e ez a dollár árfolyamán?
Alapvetően igen, tehát gyakorlatilag ugye a megválasztása óta látszik egy erős dollár trend, és ez az idei évben sem változott sokat, kisebb korrekciókkal, de azért folyamatosan erősödni tud az amerikai fizetőeszköz, és alapvetően ez a várakozás, ami még erős, hogy Donald Trump intézkedései, illetve azok, amikről beszélt, amiket ígért, alapvetően inkább a dollárt erősíthetik majd, ugye egyre többet kerül szóba a paritás az euróval szemben, úgyhogy alapvetően most azért még arra rendezkednek be a piacok, hogy folytatódhat ez a dollár lendület. Aztán persze nagy kérdés, hogy mennyi
hogy nem
volt
járunk-e
a
úgy,
előzetes.
Igen, mint a múltkori ciklusban, ugyanis ott valami nagyon hasonló képet mutatott a történet, ugye? Hogy volt egy nagy erősödés, aztán felpuhultak ezek a várakozások, meg az intézkedések maguk, és utána lett egy méretes dollárgyengülés belőle.
Igen, kicsit elébb beszaladtál, de alapvetően a mi és az én várakozásom is nagyjából ez, hogy itt a
következő
egy-két hónapban még talán kitarthat ez a dollár lendület, de aztán az év hátra lévő részében inkább fordulatra számítanék. De természetesen meg kell várni az első intézkedéseket, és akkor azért hamar ki fog derülni, hogy az ígéretekből mennyi várható, hogy megvalósul, vagy mennyire lesz valóban az a kemény irányzat, amikről az előzetes ígéretek szóltak.
Igen.
Aztán, ha ugye átmenetileg de dollár erőt jósolunk a piacon, az milyen hatással lehet a forintra? Mert azt szokták mondani ilyen hüvelykúj vagy ökölszabályként, hogy ha jó a dollár, erős a dollár, az nem nagyon szokott kedvezni a feltörekvő piaci devizáknak. Ezek közé tartozik a forint, ezért kérdezem.
Így van, és ez azért látható is volt itt az elmúlt időszakban, hogy ez a folyamatos dollár erősödés kihívásokkal teli időszakot hozott a forint számára is. Persze nem csak ez az ok mögötte, de ez is egy olyan a sok piacot vagy árfolyamot befolyásoló dolog közül, ami sajnos nem kedvez a forintnak. De egyébként most azért itt az elmúlt napokban egyre erőteljesebb az a megnyugvás, ami a forintot, ha lassan is, de az erősödés irányába pöckölgeti. Most 411.40-nél vagyunk az euróval szembe, ez azért lényegesen megnyugtatóbb, mint a 415 fölötti vagy körüli értékek, amikkel azért sajnos szembesülni kellett idén már, és a dollár forint árfolyama is visszatért a 400-as kritikus érték alá, úgyhogy most talán van ok egy picit bízni abba, hogy megnyugvás és forint erősödés jöhet. Én azt gondolom, hogy alapvetően túl volt talán egy picit húzva a forint a negatív irányba, tehát nincs azért a gazdaság annyira rossz helyzetben, tény, hogy jóba se, de annyira rosszban nincs, amennyit ez az árfolyam mutatna, vagy indokolná ezt az árfolyamot, úgyhogy én alapvetően arra számítanék, hogy ha megnyugvás van, akkor az szépen visszahozza a forint lassú lecsorgását.
Oké, nagyon szépen rendben, köszönjük az összefoglalót.
Jó munkát, meg jó meccsnézést, nem tudom, melyik van előrébb.
Mindegy.
Prioritás szerint.
Multitasking.
Csak a munka. Gondolt,
erre gondoltam. Igen.
Amikor felmördül.
Egyébként 5-1-re vezet már.
Bravo, nagyon szorítunk. Köszönjük szépen, Szilárd.
Most, hogy már tudom, hogy meccs van most már én is. Oké, szia.
Szia.
Szép napot, sziasztok.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk tőzsdéről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát én meglepődtem, hogy az utasellátó milyen szép eredményeket produkál, meg azon is bizony, hogy él és virul. Dibáci Tamással, a MÁV utasellátó igazgatójával fogunk egy kicsit a cégről is beszélgetni, meg a kínálatról. Jó reggelt kívánunk!
Halló!
Itt van?
Jó reggelt kívánok!
Na, halljuk egymást, rendben van. Meglepődhetnek sokan, hogy van ilyen, hogy utasellátó.
Ezt
hogy kell elképzelni? Ez a MÁV-on belül van önálló cég, hányan dolgoznak ott, mekkora forgalmat produkál? Egy kicsit talán ez is érdekes lehet a gasztronómián kívül.
Így van. Hát azt szeretném elmondani, hogy az utasellátó természetesen MÁV-on belül, mint utasellátó igazgatóság működik. 2020-ban lett újjá tervezve, és a újraépítésnek a megindítása. 2020-ban napi 8 járaton volt fedélzeti vendéglátás, vagy valamilyen utasellátó által biztosított szolgáltatás, ez alatt értjük a háló- és fekvőhelyes kocsi szolgáltatásainkat is, ami ugye éjszaka közlekedik. 2020-ban az utasellátó létszáma emiatt a minimális járatok miatt is igen alacsony volt, tehát közel 80 fővel működött maga az utasellátó telephelyként. 2020-ban igazgatóságként újraindítottuk, azóta a utasellátó igazgatói feladatokat én látom el. Jelenleg több mint napi 100 járaton biztosítunk fedélzeti vendéglátást valamilyen formába, és a 80 fős létszámból közel 450 főre sikerült gyarapítani a személyzetünket. Ez nyári csúcsidőbe 122 napi járaton lévő szolgáltatást is jelent, és nyári csúcsidőben 500 fő fölötti foglalkoztatást is tudunk biztosítani a munkavállalók részére. Hát nagyjából a szervezetnek az újjá alakításáról szerintem ennyit tudnék elmondani.
A kérdés az, hogy ez újjá alakuljon, ez ilyen utasigény volt, vagy egyéb okból jött létre megint az utasellátó?
Hát abban az időben úgy indult el ez az egész, hogy a balatoni járatoknak a népszerűsítésére kezdtünk el újra fedélzeti vendéglátással kísérleti jelleggel nyári szezonban még a 2020 előtt próbálkozni, és a nyári szezonban a fedélzeti vendéglátás olyan népszerű volt, hogy a akkori vezetés úgy döntött, hogy ennek van létjogosultsága, és az utazás minőségét ezzel nagyban tudjuk javítani az utasok részére, és akkor megszületett ez a döntés egészen pontosan 2019. december 5-én, hogy ezt az egész helyzetet valamilyen formában rendezni, fejleszteni kellene, és utána márciusban elkezdtük az előkészületeket. Természetesen az akadályozó tényezőként márciusban azonnal bejött a COVID, egy kicsit akkor megnehezettek a feladatok, és hát emiatt a döntés miatt megkezdtük a újraépítkezést, és közel 4,5 év alatt jelenleg itt tartunk.
Okay. Milyen termékszortimenten mit lehet kapni egy ilyen étkező kocsiba?
Az utolsó emlékem, az utasellátóról, hát, a utolérhetetlen csokiroló, amit legnagyobb örömömre újra lehet kapni kis kereskedelembe is, tehát nem csak az utasellátónál, illetve hát ez a szikke a zömle rántott hússal. Nyilván egy modern korban teljesen más kínálattal kell meglepni az utazó közönséget.
Hát természetesen azért ettől már igyekszünk többet nyújtani, és hál' Istennek sikerül is. A csokirolóról annyit, hogy a kiskereskedelmi forgalomban, amit lehet kapni, az nem azonos azzal, amit az utasellátónál lehet kapni. Hasonlít rá, de az utasellátó fedélzetén és az utasellátó egységeiben, amit lehet kapni csokirolót, az egyedileg nekünk van gyártva, egyedi recept alapján, ami legjobban hasonlít az eredetire. Természetesen az eredeti felállásba gyártott csokirolót már a jelen körülmények között nem igazán tudjuk forgalomba.
Változott az ízlés, gondolom. Kicsit.
Nem csak az ízlés változott, hanem az egy vajas párizsi krémmel készült, ami azt jelenti, hogy folyamatos hűtést igényelt. 3-5 nap szavatossága volt. A jelenlegi csokiroló, ami nálunk van, annak egy év szavatossága van, és a magát, a vajat növényi alapanyagokkal kellett helyettesíteni, amiatt, hogy hűtés nélkül el lehessen tárolni, de az eredeti recept alapján átdolgozta egy cukrász a modern kornak megfelelően, megközelítőleg abban a minőségben, ami akkor volt, de természetesen a vajat nem lehet úgy helyettesíteni, tehát ugyanaz az íz nem lesz, de hasonlít rá.
Azt is láttuk, hogy 22 ezer hamburger fogyott, illetve a másik termék a 280 ezer korsos sör, ami lement. Ez is ilyen nagyon nagy reneszánsza van a hamburgernek, a kézműves hamburgernek. Ez is ilyen speckó utasellátós hamburger?
Hát ez úgy indult, hogy a balatoni járatokat, mikor elindítottuk, akkor a hagyományos magyar konyha megtartása mellett, amit a nemzetközi vonatokon mai napig kihangsúlyozva állítjuk össze az étnapjainkat, és a mai napig a magyar konyhát képviseljük, de a belföldi járatainkon, mivel rövidebbek az útvonalak, gyorsabban változik az utazóközönség, ezáltal a vendég összetétel is. Ezáltal próbáltunk elmozdulni a street food irányába 2018-19-ben és 20-ban, amikor újraindult az igazgatóság, akkor ugyanezt a vonalat próbáltuk, és a mai napig ugyanezt a vonalat visszük is, hiszen a belföldi járatokon, főként a balatoni vonalon erre van igény, nehezebben állnak rá, főleg a fiatalok, hogy beüljenek egy étkezőkocsiba, és mondjuk egy gulyásleves vagy egy marha pörköltet egyenek meg Siófokig. Viszont a Kelenföldön felszáll, akkor egy prémium hamburgert, egy 100% marhahús pogácsával készült, 16 g-os marhahús pogácsával készült hamburgert, ami többféle változatban kapható nálunk, kapható a retro stílusban, igazi csalamádéval, mustárral, ketchuppel, hamburgerszósszal.
Hát én ott lakom a közelben, úgyhogy akárhova megyem, majd felszállok egy ilyenre Kelenföldre. Én nagyon szeretem azt a fajta vonatozást, ahol lehet egy kicsit hedonizálni, úgyhogy ez nagyon jó hangzik. Egy utolsó...
Felül természetesen klasszikus, mai modernebb hamburgert is tartunk a vonatokon, a normálisan friss salátával, uborkával, friss zöldségekkel.
Akkor kettőt
természetesen, aki még kér hozzá plusz dolgokat, akkor egy kis békönnel is meg tudjuk békönni.
Na, korán volt a reggeli, úgyhogy ne nagyon ragozzuk itt, hogy még mi van. Egy utolsó kérdés, hogy rentábilisan tud működni, vagy nem is feltétlenül cél, mert részben marketingeszköz, tehát hogy az utolsó közönség számát javítsák, növeljék, hogyan működik gazdasági értelemben az utasellátó?
Gazdasági értelemben ez egy több összetevős feladat. A rentabilitáshoz hozzátartozik, amit elmondtatok, a utaskomfortjavítás is, a marketing érték is, tehát az utaslétszám növelése is, de természetesen a minél rentábilisabb és gazdaságos üzemeltetése az igazgatóságnak a célja.
Oké, nagyon szépen köszönjük, és akkor a legjobb, hogyha nem mi nyújtunk át elismerést, hanem a hallgató, ő azt írja, Balázs, kapcsolj oda vissza, légy szíves, nem?
Hova vissza?
Egyel.
Ez egy.
Ott van, nem. Ott. Nem, Balázs, ugrálj már. Ott, azaz. Nem a...
Na jó,
na szerintem megköszönjük a dicsérik az utasellátót, nagyon klassz, személyre szabott, igen, kiszolgálás, szereti.
Jó, az árérték arány, úgyhogy
aki... több hallgató is írja, hogy tényleg
aki
klassz
írt,
dolog.
Az csak pozitívumot, úgyhogy így tovább, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót.
Dibáczi Tamással, a MÁV utasellátó igazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
No kérem, ennyi fért a héten, csütörtökön a Millás reggelibe, szép mentés.
Ennyi fért bele, és már csak egy van, igen, hátra, ezt akartad mondani.
Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, és akkor munkasikerekben gazdag csütörtöki napot kívánok. Ne kezeljük kispéntekként, és... Mikrobiom. Ezt tartsuk szem előtt. Különben a büdös életben nem érjük utol Bulgáriát.
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.